Szeretett testvéreim, bizonyságot ételem alapigét a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 22. részéből, 22. résznek az első 6 verséből. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs ellen a sokaság. Amen. Gyülekezet foglalja a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az evangéliumok tudósítása, híradása szerint Jézus szenvedésének a története, amelyet a bibliósok kalauz szerint most ezekben a hetekben a Lukács írása szerinti evangéliumban olvasunk, nem csak Jézusról, hanem a körülötte lévő emberekről is szól. Nem csak Jézusnak az útjáról, ahogyan elindul messziről Jeruzsálembe, és útközben mondja is a tanítványnak, az övének is, hogy ez lesz az utolsó útja, és hogy fel kell emeltetnie. Nem csak arról szól, hogy aztán Jeruzsálemben mi minden történik ő vele, hogyan érkezik el majd nagypénteken a Golgotára, a kereszthez, hanem az őt körülvevő embereknek a helyezkedéséről is tudósítanak az evangélisták. Hiszen a tömegről is megírják, hogy milyen volt a hangulatuk, hol helyezkedtek el, hogyan várták, hogyan dicsőítették Jézust, hogyan magasztalták őt, mennyien összeseregvettek és mennyire hódoltak, milyen módon hódoltak előtte, és aztán a tömegnek a részvételét a nagyhét különböző eseményen, ahogy Jézus tanított a templomban, a Jeruzsálemben, a fővárosban, és a tömegnek a helyezkedését, az állásfoglalását, a keresztre feszítsd meg kiáltását Jézussal szemben. Nem csak a tömegről azonban, hanem a tanítványokról, a Jézus körül lévő, a Jézus követő asszonyokról is megírják az evangélisták, hogy hogyan is helyezkedtek el, sőt még a viszonylag lényegtelen, jelentéktelen szereplőkről is, a katonákról is megírják az evangélisták, hogy közülük ki mit tett, hogyan osztoztak meg Jézusnak a ruháin, hogyan tett bizonyságot a római százados Jézust a kereszten látva. És mindezeket azért érdemes átgondolnunk, mert valahogy igyekszünk eltávolítani magunktól Jézusnak a szenvedését. A szenvedés történetet olvasva, a stációkat átélve, igyekszünk eltávolítani magunktól mindezt, elhárítani, hogy ebben nekünk nem volt részünk, ebben kevés embernek volt része, ennek úgyis így kellett megtörténnie, ebben nem is olyan nagyon sok az embernek a felelőssége, és arra sem gondolunk talán, hogy Jézusnak a szenvedés története az nem csak azokat a fizikai szenvedéseket jelentik, amikor már elfogták, és aztán attól kezdve, ahogyan vele a templomőrség katonái, a római katonák bántak, nem csak a megkorbácsoltatás, nem csak a tövis-koszorú, nem csak a kereszthordozás, aztán a keresztre feszítés fájdalmainak, írtózatos fájdalmainak az elszenvedése, amíg aztán meghal, hanem Jézus szenvedésének a történetéhez hozzátartoznak az emberi helyezkedések is. Ezt a szót már rosszalló értelmében véve, hogy keresik a helyét, a helyüket körülötte, és ebben a helyezkedésben bizony mindenki az előnyöket keresi, mert nem csak arról van szó, hogy kik voltak ő vele szemben. Kik voltak az ellenségek? Kik játszottak az ellenségi kezére? Hogyan szőttek összeesküvést ő ellen? Hogyan koholták azokat a terveket, hogy majd a helytartók kezére adják, aki halálos ítéletet mondhat ki, hanem arról is tudósítanak az evangélisták, hogy a tanítványok a Jézus végórájához közeledve hogyan versengenek, hogyan akarják megtudni, eldönteni, hogyan versengenek, ki a nagyobb ő közülük, ki az, aki többet érdemel ő közülük. Jézusnak ezeket a helyezkedéseket is el kellett szenvednie, mert nem érezhette azt, hogy mindig mindenki együtt érez vele, még azok sem, akik az övéinek vallották magukat, akik őt követték. Nem érezhette azt, hogy mindig mellette állnak, hanem érezhette azt, hogy önmagukkal törődnek, érezhette azt, hogy a saját maguk erőnyeit keresik, érezhette azt, hogy elfáradtak és elaludtak ott a Getsemáné kertjében, az olajfák hegyén is. Átélhette Jézus mindazt, amit összefoglalva talán a magánynak, a magányosságnak a szavával, kifejezésével illethetünk, hogy nem értették, hogy nem éreztek együtt vele, hogy nem féltek attól, ami Jézus rettegéssel töltött el, hogy nem is gondoltak arra, hogy bekövetkezhet az, amit Jézus bejelentett nekik, hanem még az utolsó napokban, órákban is, ki talán mondhatnánk így is, kis túlzással saját pecsenyéjét sütögette. És mindenre Júdás sorsa irányítja leginkább a figyelmünket, és figyelmeztetést is jelent. Felkiáltó jel, hogy mivé is lehet az ember, hiszen Júdás sorsában, helyezkedésében nagyon sokszor önmagunkra ismerhetünk. És ez a részlet, amit hallottunk az evangéliumból, erről szól tehát, hogy Júdás az emberi lehetőségeket hogyan akarja felhasználni, kihasználni, saját magának a javára fordítani. És ezekről az emberi lehetőségekről általában azt szoktuk elmondani, hogy a történelmi folyamatokban, a körülöttünk zajló eseményekben nagyjából három lehetőségünk van, vagy támogatjuk azt, amit a többiek, a legtöbben akarnak, vagy a leghatalmasabbak, a legerősebbek akarnak, lehet ezeket a törekvéseket, folyamatokat támogatni, lehet ezekkel szembeszállni, szembe menni, ellenállni ezeknek, és amit talán a legtöbben, legtöbbször akarunk, valahogy kimaradni ezekből, hogy nekünk ne kelljen semmit tennünk, bennünket ne terheljen semmilyen felelősség, mi nem akarunk nagyon jól járni, igaz, nagyon rosszul járni sem akarunk. Nagyjából ez a három lehetőségünk van, és ezeknek a mérlegelésekor, hogy támogassam-e, szembeszálljak-e, vagy maradjak semleges, úgymond, általában ez a meghatározó szempont, hogy vajon több előnyöm, vagy több hátrányom hogyan lesz, hogyha egyetértek, ha szembeszállok, vagy hogyha a lehető leginkább a háttérbe húzódok. És bizony Jézus szenvedés története felerősíti, reflektorfénybe állítja ezeket az emberi lehetőségeket. Lehet támogatni a főpapok szándékát, lehetne azzal szembeszállni is, és lehetne a háttérben is maradni, minél inkább meghátrálni, minél inkább csendben maradni, minél inkább kimaradni az eseményekből. Jézus szenvedésének a története azt hirdeti, azt is hirdeti nekünk, hogy azonban nem csak ezek a lehetőségeink vannak. Emberileg nézve mindig ezek a lehetőségeink vannak, amire teret hagynak a többiek, amit megengednek a körülmények, amit a saját magunk képességei, ami saját magunk hangulata, a saját magunk becsvágya, vagy gyávasága, vagy vakmerősége meghatároz. Ezek azok, amikkel számolunk, amiket mérlegelünk, amiket átvettünk, aminek a gyakorlatát olyan sokszor látjuk, és azt gondoljuk, hogy nekünk is csak ezek a lehetőségeink vannak. Jézus szenvedésének a története azonban azt hirdeti, hogy lehetne úgy is, ahogyan Jézus, hogy mindig mindenben Isten akaratát keresve, azt megértve, azt elfogadva, ahhoz hűségesnek maradni. Mert a nagy emberi helyezkedéseknek a sokan forgatagában, a tömkelegében Jézus az, aki nem helyezkedik, aki nem óvatoskodik, aki nem mérlegel, hanem Isten megértett és elfogadott akaratához marad hűséges. És nem a saját előnyeit, nem az a saját hátrányait, vagy kárát, vagy veszedelmét, halálos veszedelmét mérlegeli, hanem azt, amit a küldetésében vállalt, hogy az ember javát, mégpedig az örök javát, az üdvösségét munkálja. És ez, én azt remélem és azt gondolom, hogy nagyon nagy bátorítás nekünk, akik benne élünk abban, amit az előbb már elmondtunk, azt nem ismétlem még egyszer, az emberi lehetőségek között. Akik hozzá vagyunk szokva az, hogy tényleg mérlegelni kell, hát buta az, aki ezt nem teszi, aki nem gondol a következményekre, nem gondol a bekövetkező esetőségre, nem gondol a jövendőre. Nekünk pedig azt a biztatás és bátorítás szabad megértenünk, hogy ahogy akkor lehetett, úgy ma is lehet Isten akaratát elkérni, felismerni, elfogadni és ahhoz ragaszkodni. Ez az, ami nem emberi, hanem már isteni lehetőség, és ez az, ami nem időleges, ami nem változékony, vagy nem változandó, hanem örökké való. És ezzel szemben, és ez a fájdalmas itt a textusban olvastuk is, hogy Júdás, aki a 12-höz tartozott, és aki hallotta Jézusnak a tanításait, aki látta saját szemével, ott volt, átélte Jézus csodatételét, aki a kijelentéseit is sokkal jobban megérthette, megismerhette, mint a többiek, a tömeghez tartozók, hiszen Jézus a 12-vel rendszeresen külön is foglalkozott, hogy mégsem érti, vagy mégsem hiszi, hogy az, amit Jézus tesz, az az üdvözítő, nem az Isten lehetőséggel akar élni Júdás, hanem megmarad az emberi lehetőségeknek a korlátai között. És ezért olvassuk azt, hogy elmegy és egyezkedik Jézus ellenségeivel, és ebben az egyességben igyekszik nyilvánvalóan úgy irányítani dolgokat, úgy tárgyalni, hogy ő neki előnye legyen abból, amit tenni fog, és hogy elhárítsa azokat a hátrányokat, amik esetleg azért élnék, mert hogy ő is Jézus tanítványai közé tartozik. Nagyon emberi az, amit olvasunk, hogy megbeszélte a főpapokkal, a templomőrség vezetőivel, és aztán külön ez a mondat, hogy ő elfogadta az egyességet, amit kínáltak, amit kialkudott, amiben mindannyian maradtak. Elfogadta az egyességet. És olyan gondolatok lehettek ő benne, amik nagyon ismerősek nekünk, amik igyekeztek csökkenteni az ő szerepvállalásának a jelentőségét, amelyel igyekezett saját magát felmenteni és másokra hárítani a felelősséget, hiszen hányszor gondoljuk mi is azt, hogy mi csak egy kis részletben vállalunk cselekvést, aktivitást. A többit, a nagyját, azt másokra hagyjuk. Hogy mi csak egy kicsit segítünk abban a folyamatban, ami zajlik körülöttünk, a nagyját úgyis mások végzik el. És az a gondolat, hogy ha már úgyis ez történik, akkor legalább egy kicsi előnyöm, egy kicsi hasznom mégiscsak legyen belőle. Hogy ne úgy éljek itt, mint aki mellett és fölött elmennek az események, a történelem, hadd legyen egy kis előnyöm belőlem. És másokra terhelni a felelősséget, kitervelték, ők akarják, úgy is megcsinálják, az övéki a felelősség, és a leggyakrabban elhangzó mondat, úgy sem tudnám megakadályozni. Hiába állanék ellene, hiába harcolnék, hiába küzdenék, hiába áldoznám fel magam, abból milyen előnyöm származna. Úgy sem tudnám megakadályozni, akkor legalább legyen valamilyen előnyöm belőlem. És kedves testvéreim, ezekkel a mondatokkal, ezekkel a gondolatokkal, ezzel az egész élethelyzettel, amiben Júdás jutott, és olyan ismerős nekünk is, talán az a legnagyobb baj, hogy ez nem csak ritka és kivételes helyzetekben történik így. mert azt gondolnánk, ahogy mondtuk is az elején, hogy Jézus szenvedés története is olyan eseménysorozat, olyan nagy horderejű, amiben mi igyekszünk távol maradni és elidegeníteni, eltávolítani magunktól mindazt, ami Jézussal történt. Hányszor van ez így nagy történelmi eseményeknél is, amikor részünk lehetett benne, vagy az elődeinknek részük lehetett benne, hogy akkor az egy minősített alkalom, lehetőség, helyzet, és akkor van igazán helye a mérlegelésnek, akkor van igazán döntő jelentőség abban, hogy hova helyezkedik el az ember, de ez nem csak a nagy, ritka, kivételes, vagy történelmi jelentőségű eseményeknél van így, hanem a mindennapjainkban, hanem a hétköznapjainkban, mindannyiunk életében kivétel nélkül egymás után jönnek azok a helyzetek, azok a döntési lehetőségek, amikor nekünk magunknak is meg kell gondolnunk, hogy megmaradunk-e csak az emberi lehetőségek korlátai között, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy Isten akaratához ragaszkodunk, annak engedelmeskedünk és azt követjük. Hány és hány olyan ember él közöttünk, akinek az életében nem tudjuk megakadályozni negatív folyamatokat, és odállunk azok közül, akik azt mondják, hogy hát, mit is tehetnénk? Nem szólunk inkább, nem teszünk semmit inkább, nehogy aztán még bajunk legyen belőle. Hányszor látjuk a saját magunkhoz közelállóknak az életében is, hogy szólni kellene, tenni kellene, figyelmeztetni kellene, vagy áldozatot kellene vállalni, vagy akár azt is, hogy ránk hújon a vád sok minden miatt, de hogy mi megtegyük a magunkét, nem merjük megtenni, mert hiszen inkább hátrányunk, mint előnyünk származna belőle. Hányszor hárítjuk a felelősséget arra, aki bajban van, arra, aki segítségre szorulna, arra, akit meg kellene menteni, de nem tesszük, mert nem látjuk úgy, hogy az előnyt jelentene nekünk. Júdás történetében és ebben a helyzetében, ebben a szerepében, amit Jézus szenvedés történetében játszott, meg kell látnunk, hogy szükség volt arra, hogy ő először lélekben egyezzen bele abba, hogy ő Jézust segít a keresztre juttatni. Hogy Jézus szenvedés történetében arra az oldalra áll, akik rosszat akarnak Jézusnak. Ebbe először lelkileg kellett beleegyeznie. Egészen biztosan nem volt ez önműködő, magától működő, automatikus és könnyű folyamat. Ő, aki annyi időt töltött Jézussal, ő, aki lát, hogy mennyi jót tesz Jézus az emberrel, hogy milyen áldozatkész, hogy milyen hatalma van, hogy mennyi mindent megtett a többiekért, és mégis ő úgy dönt, hogy segít Jézust kiiktatni, kivenni ebből a folyamatból, hogy többé ne tehessen jót az embereknek a javára. Mennyi mindent meg kellett gondolni a Júdásnak, hogy Jézussal szembe helyezkedjen, foglaljon állást. Először lélekben kellett ennek megtörténnie, ebbe beleegyeznie, ezt helyesnek látnia, helyeselnie, és azután jött az, amit olvastunk a textusban, hogy ténylegesen is kezet adjon arra, hogy ő a Jézus vesztére törőket fogja segíteni a szándékukban és tervüknek a megvalósításában. És mindezt azért is mondom el, mert ez nem rövid folyamat. Nem egyik pillanatra a másikra dől el az emberben. És ez alatt az idő alatt hány és hány alkalom lehetett arra, amit megragadhatott volna Júdás is, hogy ne az emberi szempontokat mérlegelje, ne a sajátját, ne az előnyöket, hátrányokat, hanem keresse mindig ő is Istennek az akaratát. És ez a figyelmeztetés, de bátorítás nekünk is, hogy nekünk is hány és hány alkalmunk, lehetőségünk van arra, hogy keressük Isten akaratát a saját életünkben, keressük Isten akaratát a ránk bízottak életében is, akikért felelősséggel tartozunk, akik velünk egyfelé alatt élnek, akikkel a munkában együtt küzdünk, vagy akiket csak ismerünk, vagy a baráti körünkhöz tartoznak, hány és hány alkalmat nem ragadunk meg, és szalasztunk el, amikor pedig könyöröghetnénk Isten akaratáért, hogy azt meglássuk, hogy az megvilágosodjon nekünk, hogy azt elfogadhassuk, hogy azt tegyük a magunkévá, és hogy annak engedelmeskedjünk, tudva azt, hogy Isten akarata a legjobb, a mi és a ránk bizottaknak a számára is. És ezért a bőti időszak, ezek a hetek és ezek a vasárnapok mind-mind arról szólnak, hogy nekünk most is lehetőségünk van Istenhez fordulnunk, őhozzá imádkoznunk, tőle kérnünk útmutatást, tőle lelki és, amikor szükséges bizony, testi erőt is, hogy hűségesek lehessünk, és azt végezzük, amit ő akar, ami az ő szándéka velünk, és a ránk bizottakkal is. Hiszen ma, ha valamikor, akkor ma is, mennyi szörnyű és elrettentő példát mutat körülöttünk a világ, milyen az, amikor az ember nem Isten akaratát, amikor a másokét, vagy a sajátját, amikor csak az emberi lehetőségek korlátai között megvalósítható emberi akaratokat követi, azok szolgálatába áll, és talán észre sem veszi már, vagy már késő, nem tud kiszállni belőle, nem tudja megfordítani a folyamatokat, amiket ő maga is elősegített mások kárára, romlására, akár a pusztítására is. Jézus szenvedés története tudnék első olvasatban a halálról szól, mármint hogy Jézus kereszt haláláról. De ha lehet így mondani, akkor második olvasatban mégiscsak az életről. Hiszen Jézus szenvedés története is arra az életre mutat, amit nem tehet tönkre az ember. Mert Isten az élet ura, ugyan a 30. Zsoltár írója is erről bizonyságot tesz. És az élet az örök, a maradandó, az örökkévaló, és a halál az elmúló, ezért figyelmeztetnek bennünket Jézus szenvedés történetének az eseményei, ez a ma hallott, ma olvasott részlet is, hogy gondoljuk meg, hogy nehogy a halál erőit támogassuk, hanem mindig is Isten akaratát, aki az életet akarja, azt támogassuk, azt fogadjuk el, abban higgyünk és abban bízzunk. Így lehet Jézus szenvedés története passiója nekünk is az élet örömhírévé, az élet evangéliumává. Ehhez van szükség a bűnbánatra, hogy bevalljuk, amikor az élet ellen foglaltunk állást, és ehhez van szükség az újrakezdés lehetősége felismerésére, nem késő még most sem. Mi is kérhetjük, könyöröketünk érte, és elfogadhatjuk az élet és az örök élet ajándékát. Amen.